A vendégem Porkoláb Imre, a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációs felelős miniszteri biztosa. Egyszer csak sikerült belebotlanom, és dandártábornok. Sok mindenről beszéltünk eddig. Stratégia szóba került, háború, hidegháború, eszközök, és háromszor hoztad vissza a gépek szerepét. Én gépek lázadását értettem mindig, de valószínűleg ez ilyen freudi elszólás részemről. Szóval mit kell tudnunk ezekről a gépekről, amik lehet, hogy mint a Matrixban egy picit el fognak szabadulni, hogyha nem figyelünk oda rájuk.
Köszönöm szépen, gondoltam, hogy vissza fogunk kanyarodni ehhez a... ehhez a témához. Hogy mondjam el, hogy honnan indul ez a történet, és hogy miért foglalkoztat engem ennyire aktívan ez a gondolat. 2016 óta azért eszméletlen módon felpörgettük a haderőfejlesztést, és egyfajta digitális transformációt hajt végre a Magyar Honvédség is. Arról is lehet hallani a híradásokban, hogy a 2%-os GDP arányos költést azt el fogjuk érni hamarosan. Ezen belül már kevesebben tudják, hogy van egy olyan szabály is, hogy 20%-ot viszont ténylegesen fejlesztésekre kell fordítani, ezt Magyarország már teljesíti ezt az arányt, és ennek köszönhető, hogy ennyire úgymond high speed és tényleg modern technológiákat és alkalmaz már most a magyar haderő, és ennél csak még szuperebb dolgok jönnek. És ez természetesen onnan adódik, hogy egy hihetetlen mértékű technológiai fejlődésnek vagyunk a szemtanúi, ahol olyan kifejezések, mint a blockchain, a kvantum számítógépek, akár a mesterséges intelligencia...
Sci-fi novellában olvastam legutóbb ezeket.
Röpködnek, és ez a haderőt is nagyon-nagyon érdekli. És megint behozok egy sztorit, hogy érzékeltessem, hogy milyen mértékű a fejlődés. Amikor a Pentagonban dolgoztam, akkor 2017-ben a Pentagonnak a kutatásfejlesztésre fordított költségvetése 72 milliárd dollár volt. Ez azért egy nagyon komoly összeg. Ennek nagy részét ugye a DARPA költötte el, az ő kutatófejlesztő részlegük, de rájöttek, akkoriban jött egy új védelmi miniszter, hogy csak Szilícium völgybe egyébként négyszer ennyi pénz megy el különböző startupokba, kisvállalkozásokba, és úgy fogalmuk sincs, hogy, és ezek néha ugye kijön belőlük egy Uber vagy egy Airbnb, tehát hogy komplett iparágakat fel tudnak így bolygatni, és akkor jött be az úgynevezett kettős hasznosítású technológiának a fogalma, tehát hogy olyan civil fejlesztések, amiknek egyébként sokszor a cégek se tudják, de van védelmi jellegű hasznosíthatósága is. És ez a fajta high-tech fejlesztés, amikor korábban ugye a haderő generálta azt, például feltaláltak egy GPS-t, majd utána 10 év múlva ugye a civil járművekben is megjelent, mi katonák már régen használtuk.
De az igaz, hogy a Teflon is ilyen volt?
Igen, a Teflon is ilyen volt, nagyon-nagyon sok példát lehetne mondani, ami innen jött, internet például, az is egy ilyen DARPA kezdeményezés volt akkoriban, de hogy megfordulni látszik a világ, és egyre inkább a védelmi szektort is érdekli, hogy milyen fejlesztések vannak odakint, és ezért értékelődik fel a védelmi innováció, és ezért beszélünk gépekről, ami nem feltétlenül gépek, ez bármilyen technológia lehet, ugyanis élénken érdekel minket az, hogy milyen kutatások és fejlesztések vannak itthon, hazai cégeknél, akiket megpróbálunk bevonzani majd, hogy velünk együtt dolgozzanak.
Ezek a kettős felhasználású technológiák, mik a felforgató technológiák? De ilyen is van.
Ilyen is van, igen. A NATO meghatározott néhányat, ugye a hiperszónikus technológiák, a kvantum, a mesterséges intelligencia is ide tartoznak például. Tehát ugye elsősorban azok, amik annyira gyorsan fejlődnek, hogy például a mesterséges intelligenciában azt mondják, hogy 6 hetente van egy-egy olyan felforgató újabb találmány, ami miatt újra kell, hogy gondoljuk azt, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk. És ebben a felfokozott tempóban mindenféleképpen szükség van arra, hogy high-tech eszközöket tudjunk a seregben is tesztelni, és utána pedig alkalmazásba venni. És itt jön be az innováció, hogy hogyan tudjuk ezt behozni, és ténylegesen a katonák túlélő vagy harcképességét növelni ezáltal.
Nem tudom, hogy mennyire függ össze a stratégiával és az innovációval, vagy a védelmi innovációval, de most behozok egy hétköznapi példát, amit olvasunk, látunk, és hétköznapi emberek is értik, hogyha mondjuk had gyakorlatot tart Észak-Korea, és nem tudom, valamit ellőnek nem tudom hány nukleáris rakétát, ami beleesik, belepottyan az óceánba, akkor ott mire kell gondolni? Az már egy, például az egy hidegháborús eszköz? Vagy egy ilyen megfélemlítés, vagy egy ilyen méregető helyzet?
Én ezt technológiai demonstrációnak nevezném, tehát hogy stratégiai szempontból kétféle módon tudjuk megközelíteni a technológiai fejlesztéseket. Az egyik, hogy elhallgatjuk, nem beszélünk róla, és majd akkor veszük elő a kalapból, amikor ténylegesen szükség van rá. Ezzel stratégiai meglepetést tudunk okozni.
De minek? Mire jó ez?
Hát például, hogyha egy olyan helyzetbe kellene elővenni, amikor mondjuk megtámadnak valakit, és nem számítanak rá, hogy mi rendelkezünk ilyen technológiával, akkor ez olyan stratégiai meglepetést tud okozni, ami akár az egész ütközetnek a kimenetelét is megfordíthatja. És akkor a másik pedig az úgynevezett stratégiai elrettentés, amikor demonstrálom, ugye te erről beszéltél, hogy én rendelkezem egy olyan képességgel, amit akár használni is tudnék. És ekkor szoktak egyfajta technológiai demonstrációt vagy bemutatót tartani, hogy mi már itt járunk.
Na figyelj, most jön egy igazi demagóg, pacifista kérdés, erre dollár milliárdok, csilliárdok mennek el, amik gyakorlatilag így lehet, hogy a világon éhezőknek a sorsán nagyban javítani, ha nem is megoldaná, de mondjuk nagyban javítana a világ helyzetén, vagy az egyenlőtlen elosztásokon. Akkor ennek mi értelme mégis? Tehát az emberiség az olyan, mint hogyha egy ilyen zsákutcába szaladna örökké.
Igen, és ezt mindenféle technológiára visszavezethetjük. Tehát, hogy ha megnézzük, akkor az emberiség fejlődés történetében mindig a technológia az egy eszköz volt, az, hogy mire használtuk ezt az eszközt, az már egy teljesen más történet volt, hiszen ezt lehet gyógyításra is használni, lehet rombolásra is használni. Itt a cél soha nem az szerintem, hogy ezt valaki rombolásra fejleszen ki egy adott technológiát, hanem arról van szó, hogy egyszerűen csak hogyan tudjuk másfajta módon ugyanazt a technológiát alkalmazni.
Kiberháború. Még erre rá kell térnünk. Az adatforgalomnak a használata, az, ahogyan az adattal élnek, visszaélnek rendszerek, nemzetek, nem tudom. Ezekkel hogyan lehet jól fel? Tehát most én azt érzem, hogy a kiber környezet az mindig előrébb van, és akkor jön a gépek támadása, meg a Terminátor, hogy a kiber környezet az mindig egy picit meghaladja az emberi, vagy az átlag ember tudását. Ezekkel hogy lehet ezek ellen jól felkészülni, ezek mondjuk egy kiber támadás ellen?
Ez egy speciális szakma, és most a mélyére is mehetnénk, de inkább megpróbálom úgy...
Tudom, hogy ehhez is tudsz hozzászólni. Olvastam én róla ezt az.
Úgy elmondani, hogy mindenki jobban megértse, tehát hogy itt a tized vagy század másodpercek alatt következik be egy ilyen támadás, és ez most az autonómia része lesz, amiről egy kicsit beszélni szeretnék, de egy rendszer autonómiájának ugye 5 szintje van, az 5. szint, amikor teljesen önállóan hoznak úgymond döntéseket az autonóm rendszerek, és végre is hajtják ezeket a parancsokat. Egy kibertámadásnál ilyen algoritmusokról beszélünk, amikor felderítjük az adott támadást, és automatikusan még emberi beavatkozás nélkül, de elkezdődik egyfajta védekezés, majd utána megpróbáljuk a kárelhárítást valahogy így behozni, és akkor már ténylegesen emberek is szóba kerülnek. De amikor tényleg ezred vagy század másodpercek alatt kell dönteni, ott valamennyire automatizálni tudunk. Egyéb helyzetekben én úgy gondolom, hogy a nyugati országok, a NATO országok egyértelműen azon a véleményen vannak, hogy kell egy ember a döntéshozatalban, aki mindig meg tudja hozni azt a döntést, hogy milyen irányba vigyük el az autonóm rendszereknek a cselekedeteit.
Érdekes az egy ember, akit említesz, hogy mindig kell, hogy legyen valaki egy csapat élén. Ilyenkor mennyire... mondjuk 6 szintéren mennyire lép életbe a tömeg tehetetlensége egy csapaton belül, hogyha esetleg nincs ott, vagy elesett az, aki vezet egy ilyen csapatot. Ott milyen stratégia lép életbe?
Egyrészt ugye a katonai kiképzés felkészíti erre az embereket is, tehát hogyha kiesne az az egy személyi vezető, akkor azt a műveletet még gond nélkül végig tudja vinni egy csapat. Nagyon sok olyan példát lehet látni a történelembe, hogy nagy része sebesülést szenved, vagy akár meg is hal a hadszintéren, és mégis tovább mennek, és végrehajtják a küldetést. Ez egyértelműen annak a decentralizált végrehajtáson alapuló kiképzésnek köszönhető, amire a katonákat felkészítik.
Záró kérdésnek engedd meg, olvastál Zimbardót már? Philip Zimbardót.
Igen.
Ugye ő azt mondja, hogy a gonosz környezetben, vagy egy kedvezőtlen környezetben a legjobb ember is gonosszá tud válni. Te láttál ezt azt akár Afganisztánban, akár Irakban. Ilyenkor, hogyha ez a kérdés felmerül, akkor megmarad-e a bizalmad az ember felé? Van-e bizalmad még az ember felé, és ilyet tapasztaltál-e egy kedvezőtlen környezetben?
Igen, nyilván láttam sok szörnyűséget, de nekem töretlen a bizalmam, ugyanis én nagyon-nagyon jó dolgokat is láttam. Tehát, hogy ugyanúgy a hadszíntéren a katonák hihetetlen módon a civil lakosság megsegítésére való építő jellegű dolgokat is csinálnak. Tehát, hogyha valaki azt hinné, hogy ténylegesen csak romboló szándékkal mennek oda, az nagyon-nagyon súlyosan téved. Döntő túlsúllyal egyébként, főleg ezekben a hibrid típusú konfliktusokban, amik ma napjainkat jellemezték, elsősorban arról volt szó, hogy hogyan tudunk visszaállítani a békét, és hogyan tudjuk megsegíteni azokat, akik egyébként is elnyomnak ártó szándékkal, általában ők vannak kevesebben.
De az ártó szándék
sem kizárható.
Uh-huh. Köszönöm, hogy itt voltál ma.
Én köszönöm a lehetőséget, és további szép estét kívánok mindenkinek.
Úgy szintén. És boldog ünnepet. Lehet, hogy már nem találkozunk jövő héten.
Kellemes ünnepeket.
Hölgyek és urak, Porkoláb Imre Dandár tábornokkal, a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációs felelős miniszteri biztosával beszélgettünk az elmúlt majdnem egy órában. Hamarosan érkezik Tóth Gergő a Supermanagementből, vagy Managementtől, akivel az idei Music Hungary Backstage díjáról beszélgetünk, amit elhozott a Supermanagement. Maradjatok velünk pár perc, és folytatjuk a szabadesést.